Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Római Levélnek az utolsó előadásán. Ugye a Római Levélnek a gondolati kifejtése az véget ért a 15. fejezet 13. versében. A 15. fejezet 14. versétől Pál apostolnak a személyes terveiről olvashattunk. Tulajdonképpen a 15. fejezetnek a hátra levő része az erről szólt, ugye ezelő az alkalommal volt erről szó. A 16. fejezetben pedig még határozottabban a befejezésre tér rá az apostol. Nagyon egyszerű felépítése van ennek a fejezetnek. Az első két vers az egy ajánlás, a levél vívőjét ajánlja az apostol. Minden bizonnyal ő vitte el a levelet, egy Foibé vagy Fébé nevezetű hölgy volt az. Utána a harmadik verstől személyes köszöntések következnek egészen a 16. versig. A 17. verstől a 20. versig tart a következő szakaszunk, amely egy óvás a tévtanítókkal kapcsolatban. A 21. verstől folytatódik a zárásnak a másik felével a Pál apostol körüllevő munkatársaknak az üdvözletével. Ez tart a 24. vers végéig, és végül a 25. verstől a 27. versig egy záró dicséretet, egy záró üdvözlést lehet olvasni. Az Isten dicsőítése szólal meg ezekben a versekben. Hát felolvasom talán most is a szokásom szerint azt a fejezetet, az egész fejezetet, hogy egyben is lássuk, és utána nézzük ezeket a szakaszokat. Ajánlom pedig néktek Fébét, ami nénénket, aki a Kenkréabeli gyülekezetnek szolgálója, hogy fogadjátok őt az Úrban szentekhez illendően, és legyetek mellette, ha valami dologban rátok szorul, mert ő is sokaknak pártfogója volt, nékem magamnak is. Köszöntsétek Priscillát és Akvillát, kik nékem munkatársaim Krisztus Jézusban, akik az én életemért a saját nyakukat tették le, akiknek nem csak én mondok köszönetet, hanem a pogányok minden gyülekezete is. És köszöntsétek azt a gyülekezetet, mely az ő házukban van. Köszöntsétek az én szerelmetes Epenétusomat, aki Ázsia zsengéje a Krisztusban. Köszöntsétek Máriát, ki sokat munkálkodott érettetek. Köszöntsétek Andronikuszt és Júniát, az én rokonaimat és az én fogolytársaimat, akik híresek az apostolok között, akik nálamnál is előbb voltak a Krisztusban. Köszöntsétek Ampliást, ki nékem szerelmesem az Úrban. Köszöntsétek Orbánt, ami munkatársunkat a Krisztusban, és Stákiszt, az én szerelmesemet. Köszöntsétek Apelleszt, ki a Krisztusban megpróbáltatott. Köszöntsétek az Arisztobulusz házanépéből valókat. Köszöntsétek Herodiont, az én rokonomat. Köszöntsétek a Narcissus házanépéből azokat, akik az Úrban vannak. Köszöntsétek Trifénát és Trifószát, kik munkálkodnak az Úrban. Köszöntsétek a szerelmetes Perziszt, ki sokat munkálkodott az Úrban. Köszöntsétek Rúfuszt, ki kiválasztott az Úrban, és az ő anyját, ki az enyém is. Köszöntsétek Asinkrituszt, Flégont, Hermászt, Patrobászt, Merkuriuszt, és az atyafiakat, kik velük vannak. Köszöntsétek Filológuszt és Júliát, Néreüszt és az ő nényét, és Olimpászt, és minden szenteket, kik velük vannak. Köszöntsétek egymást szent csókolással. Köszöntenek titeket a Krisztus gyülekezetei. Kérlek pedig titeket, atyám fiai, vigyázzatok azokra, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak a tudomány körül, melyet tanultatok, és azoktól hajoljatok el. Mert az ilyenek, ami Urunk Jézus Krisztusnak nem szolgálnak, hanem az ő hasuknak, és nyájas beszéddel, meg hízelkedéssel megcsalják az ártatlanoknak szívét. Mert a ti engedelmességetek mindenekhez eljutott. Örülök azért rajtatok, de akarom, hogy bölcsek legyetek a jóban, ártatlanok pedig a rosszban. A békességnek Istene megrontja sátánt a ti lábaitok alatt hamar. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme veletek. Amen. Köszöntenek titeket Timóteusz, az én munkatársam, és Lúciusz, Jáson, és Szoszipáter, az én rokonaim. Köszöntelek titeket az Úrban, én Tercius, ki a levelet írtam. Köszönt titeket Gájusz, aki nékem és az egész gyülekezetnek gazdája. Köszöntiteket Erasztus, a városnak kincstártója, és Kvártus atyafi. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme mindnyájatokkal. Amen. Annak pedig, aki titeket megerősíthet az én evangéliumom és a Jézus Krisztus hirdetése szerint, ama titok kijelentése folytán, mely örök időtől fogva el volt hallgatva, most pedig megjelentetett a prófétai írások által, az örök Isten parancsolata szerint, a hitben való engedelmességért minden pogányoknak tudomására adatván, az egyedül bölcs Istennek, a Jézus Krisztus által dicsőség mindörökké. Amen. Ezekkel a sorokkal fejeződik be ez a levél. Az első két vers nagy valószínűséggel annak az ajánlását foglalja magában, aki elvitte a levelet. Ajánlom pedig nektek Fébét, ami nénénket, ki a Kenkriabeli gyülekezetnek szolgálója, hogy fogadjátok őt az Úrban szentekhez illendően, és legyetek mellette, ha valami dologban rátok szorul, mert ő is sokak pártfogója volt, nékem magamnak is. Különösebben többet Folybéről nem tudunk, Fébéről nem tudunk. Annyit tudunk meg róla, hogy ő szolgáló volt a gyülekezetben, és hát még egy dolgot mondhatunk el, a Kenkriabeli gyülekezet, ugye a levél az Korintusban íródott, Kenkria pedig Korintusnak a kikötővárosa volt, Korintusnak két kikötővárosa volt, és abból az egyik volt Kenkria. Ugye ebből kiderül az is, hogy a korintusi gyülekezet nem feltétlenül egy gyülekezetet alkotott, hanem több helyen jöttek össze, de attól még egységben voltak, közösséget ápoltak, egymással ismerték egymást. A második versből azt szeretném kiemelni, ahogyan Pál apostol Fébét a gyülekezetnek a figyelmébe ajánlja, ugye, hogy fogadják az Úrban szentekhez illendően, és legyenek mellette, ha valami dologban rájuk szorul, és az indoklás érdekes. Mert ő is sokaknak pártfogója volt, nékem magamnak is. Megtalálhatjuk itt ezt a gondolkozást, hogy amikor az ember ad, szolgál, akkor az Isten ezt viszonozni fogja neki, de nem feltétlenül azokon keresztül, akiknek adott, hanem máshonnan. Amikor ő kerül bajba, akkor ő fog segítséget kapni az isteni gondviselésnek köszönhetően. És ez a keresztény gondolkozásmód, amit meg kell tanulnunk, amit nekünk is el kell sajátítanunk, hogy úgy szolgáljunk egymásnak, hogy nem várunk el érte közvetlen viszonzást, de meg lehet az a bizalmunk az isteni gondviselés iránt, hogy amikor szükségbe kerülünk, akkor az Isten fog gondoskodni testvérekről, Isten fog gondoskodni hitben testvérekről, akik a szükségletünkben segítségünkre lesznek. Folybé Kenkriában, Korintusban szolgált, segítette az apostolt magát is, és sokakat másokat is, és most az apostol ezt emeli ki, hogy mint egy a római gyülekezet, az kezelje úgy, hogy tartozás, hogy szeresse Fébét, mert Fébé szolgált a Krisztusban, és segítségül volt azoknak, akik rászorultak a segítségre. Ezután kezdődnek el a köszöntések. Én itt a köszöntéseket nem szeretném egyesével külön-külön venni. Amit legelőször kiemelnék róluk, hogy érdekes az, hogy ez a levél tartalmazza a legtöbb személyes köszöntést a páli levelek közül. Más levelekben kevesebbel találkozhatunk. Van olyan levél, ahol egyáltalán nem találkozunk személyes köszöntéssel, személyes megszólítással. Itt viszont több megszólítással is találkozhatunk, és hát érdekes ez azon a háttéren, hogy a római gyülekezetben nem járt még az apostol. Ugye van ennek egy nagyon egyszerű magyarázata, ugyan nem járt Rómában az apostol, de azt tudjuk, hogy a római gyülekezetnek a zsidó származási tagjait egy időben kitiltották Rómából. Akik első helyen szerepelnek itt a köszöntésben, Priscilla és Aquila is így kerültek kapcsolatba Pál apostollal, pont Korintusban, amikor Pál apostol összetalálkozott velük, és együtt munkálkodott velük a sátor készítésben, és aztán az evangélium szolgálatában is, akik azért kellett, hogy elhagyják Rómát, mert hogy Claudius császár rendeletére el kellett menniük Rómából a zsidóknak 49-ben. 49-től 54-ig nem lehettek ott. Nyilván nagyon sok zsidó keresztényel, akik a római gyülekezetbe később visszatértek, és ismét bekapcsolódtak a gyülekezet életébe, összetalálkozott Pál apostol az evangélium hirdetése során, vagy a jeruzsálemi zarándok ünnepek során, És nyilván az sem véletlen, hogy közülük ennyit megemlít, hiszen ez is segíti azt, hogy a római levélnek az üzenetét elfogadja a gyülekezet. Hogy az üzenetnek a lényegével szóba álljanak, hiszen a személyes ismerősök fogják ezt segíteni, elősegíteni, hogy Pál szolgálatát befogadhatóvá, elfogadottabbá tegyék a gyülekezet számára. A másik, amit szeretnék kiemelni, hogy bár itt tulajdonképpen egy felsorolással találkozunk, és lehet, hogy időnként fárasztó olvasnunk ezt a felsorolást, hogy újra és újra ismétlődik ez, hogy köszöntsétek ezt és ezt. De mi itt láthatunk, hogy Pál apostol igyekszik személyessé tenni ezeket a köszöntéseket. Igyekszik felidézni olyan személyes eseményeket, amelyektől mégsem ilyen felsorolás ízű ez a szakasz, hanem valamiféle élet kerül bele, valamiféle szint visz bele. Ugye rögtön az elsőnél azt olvassuk, hogy köszöntsétek Priscillát és Akvilát, akik nékem munkatársaim Krisztus Jézusban, akik az én életemért a saját nyakukat tették le, kiknek nem csak én mondok köszönetet, hanem a pogányok minden gyülekezete is. És köszöntsétek a gyülekezetet, amely az ő házukban van. Nem tudjuk, hogy mikor történt ez az eset, amire Pál apostol utal, hogy hol történt az, hogy Akvilla és Priscilla kezességet vállalt az apostolért, az életüket kockáztatták az apostolért, nem is tudjuk, hogy mi történt pontosan, de ennyit ír, hogy a nyakukat tették le, értem, az életüket kockáztatták, értem. A harmadik, amit szeretnék kiemelni ezekből a köszöntésekből, az az, hogy érdemes felfigyelni arra, hogy hányszor tér vissza két jellegzetes kifejezés. Az egyik az, hogy munkatársam az Úrban. Akik Krisztusért munkálkodnak. Aki sokat munkálkodott az Úrért. Ezek a visszatérő kifejezések arra mutatnak rá, hogy az őskeresztény korban nem vált szét a gyülekezetnek a tagsága klerikusokra és laikusokra. Aki Krisztusban megtért, aki Krisztust befogadta, az Krisztus hírnökévé vált, az Krisztusért munkálkodó emberé vált. Hogy mekkora körben, hogy milyen módon szolgált, az részletkérdés ebből a szempontból, de nem volt olyan, hogy ő csak elfogad, ő csak befogad, ő csak fogyaszt a gyülekezetben, hanem mindenki szolgálatba került, ahogy ugye a bevezetőben is, a római levél első fejezetében is olvashattuk, hogy aki kegyelmet kap, az ugyanakkor apostolságot is kap, küldetést kap az Úrtól. Ezek a kifejezések újra és újra visszatérnek, Priscilla és Akvilla munkatársai a Krisztusban, Mária, aki sokat munkálkodott, értetek. Aztán vannak köztük olyanok, akik híresek az apostolok között. Ezt is hadd emeljem ki, hogy apostolnak nevezi őket, mi nem tudjuk, hogy kik ők. Számunkra nem ismert személyek ezek a római levélen kívül, nem emlékszem, hogy találkozhatunk velük, vagy tudhatnánk róluk többet. Az apostol szó tehát nem csak annyit jelent, hogy Krisztus által elhívott a 12 apostol körébe tartozó, hanem az apostol szó azt jelenti, hogy követ küldött. Krisztusnak követe, béke követe ezen a földön, aki megbékélt az Istennel, az most továbbadja a békének az üzenetét azoknak, akik még nem ismerték meg az evangéliumot. A másik kifejezés, amit szeretnék kiemelni ebből a felsorolásból, az a meleg szeretet, ami árad ezekből a szavakból. Újra és újra visszatér ez a kifejezés is, hogy akit én szeretek, az én szerelmesem, aki szeretett. Tehát ebből pedig azt láthatjuk, hogy az emberi kapcsolatokban meghittség, melegség volt, figyelem volt. Az, hogy az apostol így néven tudott nevezni embereket, személyes tapasztalatokat tudott felidézni, tevékenységüket tudta felidézni. Ez mind arról szól, hogy az apostol számára fontosak voltak ezek az emberek, fontosak voltak az emberi kapcsolatok. Ő nem csak úgy volt, hogy ő megy és hirdeti az evangéliumot, és neki nincs más dolga, mint hogy beszéljen, hirdesse, hanem ő a testvéri szeretetben megélte az evangéliumot. Abban, hogy ezekkel az emberekkel, amikor összetalálkoztak, akkor szeretett közösséget ápoltak. Hogyha nem tudtak találkozni, de ha levelet írt, akkor külön személyesen megszólította őket. Mert személyes kapcsolat volt közöttük, mert szeretett kapcsolatba kerültek egymással. Mert a kereszténységnek a leglényege, a legfontosabb üzenete, hogy meggyógyulnak az emberi kapcsolatok, hogy megnyílhatnak az emberek egymás előtt, mert befogadják egymást az emberek, mert az önzés helyébe a szeretet szolgálata lépett. Ez sugárzik ezekből. Tehát kiderül ezekből a köszöntésekből az, hogy az őskeresztény gyülekezet az nem annyira a szervezet formájáról volt ismert, hanem a munkálkodásáról, az élő jelekről, a élet megnyilvánulásokról. Arról, hogy a gyülekezet tagjai Krisztusért terheket hordozó, munkálkodó emberek voltak. Arról, hogy a gyülekezet tagjai befogadták egymást szeretetben, ápolták az emberi szeretet közösséget egymásért. És hát ilyen érdekességeket is kiemelhetünk, hogy éppen Rómában volt ez a szerelmetes Epenétuszom, aki Ázsia zsengéje a Krisztusban, aki Ázsiában először tért meg az apostol munkálkodása nyomán, az első keresztény volt, aki megtért. Aztán kiemelhetünk ilyet is, hogy látunk ilyet, hogy valakinek a háznépében, a háznépek közül lettek keresztények. Nagyon sok azt írja a jegyzet, amivel ezzel kapcsolatban elolvastam, hogy ezek a nevek, ezek ismert nevek, római sírköveken olvasható nevek. Nagyon sok köztük a rabszolganév, és például ez a Narcissus is egy ismert római gazdag ember volt, akinek hatalmas nagy háztartása volt sok-sok rabszolgával. Ugye erre utal, hogy Narcissus háznépéből valók, akik az Úrban vannak, azokat köszöntsétek külön. És talán a végét hadd emeljem még ki, a 16. verset, köszöntsétek egymást szent csókolással, köszöntenek titeket a Krisztus gyülekezetei. Ez a köszöntsétek egymást szent csókolással utalás megint arra a gyülekezeti gyakorlatra, ahol helyet kapott az egymás iránti szeretet az Isten tiszteleten is. Hogy az Isten tiszteletben is megjelent a melegség, megjelent az, hogy az Isten tisztelete az ahhoz hozzátartozik az emberek iránti szeretetnek a kifejezése. Rátérnék a következő szakaszra, a 17. verstől a 20. versig tart ez a következő szakasz. A levélben egy új gondolat jelenik meg, ami eddig nem volt. Általában a páli leveleknek leggyakrabban az a keletkezésének az oka, hogy a gyülekezetben felüti a fejét valami tévtanítás, hogy a gyülekezetben megjelennek tévtanítók, vagy megjelenik valami probléma, és hát azt valahogyan kezelni kell. Viszonylag kevés olyan levél van, amelyik nem ennek kapcsán születik meg. Ilyen levél még a római levélen kívül a Filippi beliekhez írt levél, amely egy hálaadás, egy köszönet azért, hogy a gyülekezet támogatja Pál apostolt a római fogságában. És itt a levél végén jelenik meg, hogy azért az őskeresztény kor nem volt küzdelmektől mentes kor. Munkálkodó gyülekezetek voltak, kicsi csoportokba szervezett gyülekezetek voltak, ahol élő emberi kapcsolatok voltak, ezek meghitt meleg emberi kapcsolatok voltak. De azt nem jelenti azt, hogy ezek küzdelemtől mentes időszak volt, nem jelenti azt, hogy nem volt probléma és nem volt küzdelem. Kérlek pedig titeket, atyám fiai, vigyázzatok azokra, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak a tudomány körül, melyet tanultatok, és azoktól hajoljatok el. Mert az ilyenek a mi Urunk Jézus Krisztusnak nem szolgálnak, hanem az ő hasuknak. És nyájas beszéddel, meg hízelkedéssel megcsalják az ártatlanoknak szívét. Mert a ti engedelmességetek mindenekhez eljutott. Örülök azért rajtatok, de akarom, hogy bölcsek legyetek a jóban, ártatlanok pedig a rosszban. A békességnek Istene pedig megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme veletek. Azt mondja az apostol, kérlek titeket, hogy ügyeljetek azokra, vigyázzatok azokra, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak a tudomány körül. A római gyülekezetnek nem ezért kellett levelet írni, de minden gyülekezetet fenyegetett ez a probléma. Mindenhol, ahol Pál apostol munkálkodott, újra és újra megjelentek olyan emberek, akik szinte követték Pál apostolnak az útját, követték az ő munkáját, és bizony nagyon sokszor nagyon komoly kárt okoztak a gyülekezeteknek. Azt mondja Pál apostol, hogy figyeljenek rájuk, ügyeljenek rájuk, így lehetne még visszaadni ezt a görög igét, hogy fokozott érdeklődést tanúsítsanak. Tehát az első kérése, tanácsa az az, hogy ne vegyék közömbösen ezt a dolgot. Fokozott érdeklődéssel, fokozott figyelemmel figyeljenek oda azokra az emberekre, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak a tudomány körül. Ugye, hogy ki volt ez a csoport, azt viszonylag jól körül lehet határolni, hogyha az Új Szövetséget megfigyeljük, olvassuk. Nagy valószínűséggel olyan zsidó keresztény emberekről volt szó, akiknek nem igazán sikerült eljutni az evangélium szabadságára. Akik valamilyen szinten elfogadták a kereszténységet, de mégsem sikerült annak a leglényegét megtalálni. És az egyik jellegzetes probléma volt az, hogy megpróbálták a gyülekezeteket a nemzetségekről való vitatkozásba, a törvényről, a ceremoniális törvényről való vitatkozásba belevinni, abba a vitába belevinni, amiről az apostoli zsinat is szólt, hogy a pogány keresztényeknek mit kell tenniük ahhoz, hogy üdvözüljenek, hogy mit kell elfogadniuk, mit kell követniük. Ez lehet az egyik jelenség, amire gondolhatunk. A másik jelenség pedig a gnoszticizmusnak a korai megjelenése volt, amit valahogy úgy lehet megfogalmazni, hogy nem elég a Krisztus evangélium az ember számára, nem elég az az egyszerű hit, amiről mondjuk ez a levél szól, hanem szükséges valami titkos tudományba beavatást nyerni, szükséges valamit még az embernek elnyerni ahhoz, hogy az üdvösség az övé lehessen, és ilyen módon megint csak ilyen bizonytalanságot, széthúzást és az evangélium egyszerűségét támadta ez a fajta tévtanítás. Azt mondja itt a görög szöveg, hogy akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak, itt a szakadás szó helyén szó szerint a széthúzás, így fordítja a szótár, ennek a szónak pedig a gyökere az a kétfelé sántikál igéből származik. Tehát tétovázik, kételkedik, kétfelé sántikál, ezt jelenti az az ige, amiből ezt a főnevet le lehet vezetni, amit végül így fordítanak, hogy széthúzás. Tehát ügyeljünk azokra az emberekre, akik maguk a saját életükben kétfelé sántikálva élnek, akik egyik lábukkal a cselekedetekből való üdvösség, a másik lábukkal a Krisztus evangéliuma útján próbálnak megjárni, és ezért, mivel ilyen bizonytalan, elbizonytalanító az ő fellépésük, ezzel bizonytalanságot és széthúzást támasztanak, vitákat támasztanak az evangélium körül. A másik, amit megfogalmaz, az pedig a botránkozás szó, ez pedig a skandalon kifejezése a görög szövegben. A skandalon szó az azt jelenti, hogy csapda. Méghozzá a csapdának is az a része, az a kis pöcök része, ami működtetésbe lépteti a csapdát. Tehát ügyeljünk azokra az emberekre, akik elbizonytalanítanak a tanítás körül, az ő saját életükből fakadóan, mert maguk kétfelé sántikálnak, mert maguk kételkednek, mert maguk bizonytalankodnak, akik megpróbálják az evangélium egyszerű bizonyosságát elhomályosítani, bizonytalanná tenni, aggodalmaskodává tenni az evangélium megértését, vagy a megértése szempontjából az embert, és azokra, akik olyan csapdákat helyeznek el az ember életében, amely végül ők húzzák meg a pöcköt, működésbe léptetik, és ezzel az ember fogságba esik, és elkerül a Krisztusban való hitnek az egyszerűségétől, a bizalomnak az egyszerűségétől. Azt mondja Pál apostol, hogy ezekre figyeljetek. Ezek a jelenségek vannak, ezek az emberek meg fognak jelenni, ezek az emberek ott lehetnek a gyülekezetben, de ti figyeljetek és vigyázzatok, hogy ne tévesszétek el az utat. Ugye nem azokról van szó, akikről a 14. fejezetben írt, akik hitben gyengék. De ott találunk egy kulcsot, amikor azt mondja az apostol, hogy az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Aki ezekben szolgál, az kedves az Istennek és az emberek előtt kipróbált. Az emberek előtt hitelre méltóan kipróbált. Tehát az apostol ott adott egy kulcsot, hogy mit is jelent az, hogy az elbizonytalanodással szemben, a csapdába eséssel szemben az ember ügyeljen, vigyázzon, és tartsa távol magát, amikor egy ember eltér ettől a megközelítéstől, amikor valaki nem onnan közelíti meg az Isten országát, hogy az a bűntől való szabadulás útjáról szól, hogy az az igazságról, a békességről és a Szentlélek által való örömről szól, hanem valami másról, akár nemzetségekről, akár valami szertartásoknak a megtartásáról, ott az ember figyeljen fel, hogy itt valami baj van. Itt valami nem stimmel ebben a megközelítésben. És az apostol azt mondja, hogy és azoktól hajoljatok el. Nem mondja azt, hogy kezdjetek el vitatkozni velük. Nem mondja azt, hogy próbáljátok meg kiirtani. Mert ennek az egyik jellegzetessége, hogy azt akarja elérni, hogy a gyülekezetben megoszlás támadjon és szóbeszéd legyen körülötte. Az apostol azt mondja, hogy figyeljetek rá, és azt mondja, hogy hajoljatok el tőlük. Ne ápoljátok a közösséget, ne folytassatok velük vitákat, ne engedjétek, hogy meghatározó szerepük legyen a gyülekezetben. Legyen a gyülekezetben egészséges légkör, ne a kevékedők, hanem az alázatosok vigyék a prímet, az alázatosokhoz szabjátok magatokat. És legyen ez a gyülekezetnek a vezérlő elve, hogy Krisztust szolgáljuk ebben igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Ebben szolgálunk a Krisztusban. Ez a kereszténységünknek a leglényege, és nem másban szeretnénk megélni a hitünket. Mert az ilyenek a mi Urunk Jézus Krisztusnak nem szolgálnak. Krisztus nevében jönnek, látszólag az evangélium tanítóiként lépnek fel, csak közben elbizonytalanítanak az evangéliumban. Csak közben egy csapdát helyeznek el, ami észrevétlenül törbejt, és végül az ember fogságban találja magát. Erre az apostol nem azt mondja, hogy rosszul szolgálnak a Krisztusnak. Azt mondja, hogy ők nem szolgálnak a Krisztusnak. Mert nem abban segítenek, hogy Krisztushoz jussanak el az emberek, hanem pont azt érik el, hogy elkerüljenek tőle, hogy távolabb kerüljenek a Krisztusban való bizalomtól. Az ilyenek, ami Urunk Jézus Krisztusnak nem szolgálnak, hanem az ő hasuknak. És nyájas beszéddel, meg hízelkedéssel megcsarják az ártatlanoknak szívét. Az egyik jellegzetesség, tehát amire fel kell figyelni, az az elbizonytalanító tanítás, amely az is Krisztusba vetett hittel szemben valami másra tereli a figyelmet, és ezzel elbizonytalanít. A másik dolog, hogy lelepleződik ez abban, hogy ők nem a Krisztusnak kívánnak szolgálni mindenek felett. Nem az a fő céljuk, hogy Krisztushoz segítsék az embereket, hanem saját maguknak szolgálnak. Mert az ilyenek, ami Urunk Jézus Krisztusnak nem szolgálnak, hanem az ő hasuknak. Ez a másik jellegzetesség, hogy a szolgálatukat önzés hatja át. Sajnos szóba kell állni azzal a kifejezéssel, vagy azzal a gondolattal, hogy létezik ilyen, hogy hiszékenységipar. Létezik olyan, hogy hiszékenységipar. Amikor emberek azért, hogy jól meggazdagodjanak, ezért tanítanak hitre másokat. És ez leleplezi. Ez önmagában leleplezi. Krisztus azt mondta, hogy ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Elmondta azt is, hogy méltó a munkás a maga jutalmára. Van a Bibliában tanítás arról, hogy hogyan éljen, hogyan növekedjen, hogyan haladjon előre az evangélium hirdetése. De a legfontosabb szempont az az, hogy aki Krisztusnak szolgál, az abban követi Krisztust, ahogyan ő önzetlenül szolgált, és ahogyan nem arra volt gondja, hogy ő vele mi történik, hanem arra volt gondja, hogy segítsen. Ugye a szamáriai asszonynak a történetét lehetne itt leginkább, vagy az egyik legnyilvánvalóbb példaként kiemelni. Jézus megérkezik fáradtan, leül a Jákob kútja mellett, és amikor arra jön egy beteg lélek, akinek szüksége van a kegyelem ajándékára, akkor Krisztus nem elfordult tőle, hogy ő most fáradt, ő most éhes, neki most pihenésre van szüksége, hanem elkezd vele beszélgetni. És a végén eljut oda, hogy már nem éhes. Mert erőt kapott attól, hogy szerette a másikat, hogy szolgált neki. Itt pedig azt olvassuk, hogy az ilyenek, ami Urunk Jézus Krisztusnak nem szolgálnak, hanem az ő hasuknak. Ez a második jellegzetesség. A harmadik jellegzetesség, amit elmond, hogy nyájas beszéddel és hízelkedéssel csalják meg az ártatlanok szívét. Nem leplezi le rögtön a megjelenésük, hogy kik ők. Sőt, bizonyos értelemben sokkal vonzóbbnak tűnhetnek fel, mert kedves együttérző beszéddel közelítik meg. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ennek a hiszékenységiparnak az egyik jellegzetessége, hogy pont az ember hiánytüneteire játszik rá. Azt kínálja fel az embernek, amit jó érzékkel megragad, hogy hiányzik neki az életéből. Csak az a gond, hogy mivel a forrás nincs a helyén, mivel nem Krisztushoz és nem az igazi megoldáshoz segíti az embert, ezért kiszolgáltatja az embert, és végül csapdában, kiégetten, üresen találja magát az az ember, akinek ráadásul annál kínzóbb ez a fájdalom, minél inkább a szükségleteire játszottak rá, minél inkább a valódi szükségleteitnél fogva ragadták őt meg. Nyájas beszéddel és hízelkedéssel csalják meg az ártatlanok szívét. Természetesen nem arról van szó, hogy az evangélium képviselője ne legyen kedves beszédű. Arról már szó van, hogy hízelkedni nem fog. A hízelkedés gondolatával kapcsolatban azt emelném ki, amit így fogalmaz meg példabeszédek könyve, hogy aki szereti az embert, az megfeddi. Temérdek a gyűlölőnek csókja, mondja a példabeszédek könyve. Jobb a nyilvánvaló dorgálás a titkos szeretetnél, mondja megint csak példabeszédek könyve. Tehát felelősséget érez a másikért, és ez a felelősség arra ösztönzi, hogy ha kell, akkor fájdalmat okozzon és leleplezze a bűnt, mert hosszú távon gondolkozik, és nem pusztán arra kíváncsi, hogy pillanatnyilag meg fog-e sértődni, vagy sem. Itt pedig erről olvasunk, hogy nyájas beszéd és hízelkedés, ami még egy jellegzetesség, együttérzést akar szerezni, meg akarja nyerni a szívét, az érzelmeit, hogy ezen keresztül a tekintélyénél fogva és az érzelmeknél fogva vonja maga után. Pál apostol pedig azt mondja a korintusi levélben, hogy én lemondtam a szégyen takargatásáról, mi lemondtunk a szégyen takargatásáról, mint akik nem hamisítjuk meg a Krisztus beszédét, és a nyilvánvaló igazsággal kellettjük magunkat minden ember lelki ismeretének. Nem arról van szó, hogy nincs szükség szeretet kapcsolatra. Nem arról van szó, hogy a szeretet nem segít abban, hogy valami feltáruljon, valamit megértsen egy ember. De arról szó van, hogy amivel késztetünk, amivel munkálkodunk, az nem más, mint a nyilvánvaló igazság, a lelkiismerethez szóló nyilvánvaló igazság. Megint csak egy jellegzetes történet Jézus életéből, amikor Jézus Krisztushoz gyermekeket vittek, és ő az ölébe vette őket, és úgy áldotta meg őket, akkor volt egy gazdag ifjú, aki mindezt szemlélte. És ezután olvassuk azt az evangéliumban, hogy ez a gazdag, méltóság teljes, szépreményű ifjú utána futott Jézusnak. Szóval ez a farizeus ember, aki a maga vallásos életében teljesen megelégedve élte az életét, amikor azt látta, hogy Jézus az ölébe veszi a gyerekeket, és úgy áldja meg őket, akkor valami hiányára rádöbbent. És utána futott Jézusnak, megszólította őt, hogy jó mester, mi jót cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem. És Jézus Krisztus visszakérdez, hogy miért mondasz engem jónak? Nem jó, csak egy az Isten. Senki más nem jó, csak az Isten. A parancsolatokat tudod. És akkor az ifjúval lezajlik ez a beszélgetés, azt mondja, hogy mindezeket ifjúságomtól fogva megtartottam, mi fogyatkozásom van nékem. És Krisztus rátekintve megkedvelte őt, ezt írja Márk evangéliuma, és ezután azt mondta, hogy egy fogyatkozásod van. Eredj el, add el minden vagyonodat, és oszd szét a szegények között, és kincsed lesz a mennyben, és úgy kövess engem. Nem lehetett volna, hogy Jézus hízelkedik neki egy kicsit. Nem lehetett volna megtenni azt, hogy úgy ezt nem mondja el neki. Jézus megkedvelte, és ezért elmondta neki, hogy mi híja van annak, hogy követhesse. Valahol itt lehet megragadni a kétféle magatartás közötti különbséget. Az egyik megkedvelteti magát nyájos beszéddel és hízelkedéssel azért, hogy gondolkozás nélkülivé tegye a másikat, és maga után vonja, megnyerje a szívét. Méghozzá azt mondja, hogy az ártatlanoknak a szívét, itt a romlatlan szívről van szó. Arról a szívről, amelynek eszébe nem jut rosszat feltételezni. Amelynek eszébe nem jut az, hogy a nyájas beszéd, a kedves beszéd mögött, a hízelkedés mögött valamiféle manipulációs szándék van. Hogy valamit így akar elérni nála. Miközben a háttérben ez történik. Jézus Krisztus pedig arra mutatott példát, hogy az igazi szeretet felelősséget viselő szeretet, amelyik, ha kell, vállalja azt is, hogy fájdalmas dolgokkal szembesíti az embert szeretetből. Mert ezzel tud segíteni az örök élet felé. És Jézus nem agitált, noha vágyott volna, hogy az a gazdag ifjú a tanítványává legyen, nem erőltette, nem agitálta, mert tudta azt, hogy ez az ember személyes, jól megalapozott döntése kell, hogy legyen, hogy követi-e őt vagy sem. Ha valaki érzelmi felbuzdulásból követi, ha valaki valami érdemszerző cselekedet reményében követi, a jutalom reményében követi, és nem magáért, az igazság szeretetéért követi, akkor lesznek olyan élethelyzetek, ahol ez napnál világosabbá válik, és abba fogja hagyni a Krisztus követést az ember. Tehát a tévtanítóknak a jellegzetességeit így foglalhatjuk össze, amikre azt mondja az apostol, hogy figyeljen a gyülekezet, hogy ügyeljenek rá, hogy tudjanak róla, hogy van, és figyeljenek fel rá, hogyha megjelenik. Az egyik az, hogy elbizonytalanító a tanításban, hogy bizonytalan, kételkedő, kétfelé sántikáló, és ezért széthúzást kelt a tanítás körül. Tehát ilyen eszmei kérdések körül elkezdenek vitázni, és mi lesz ennek az eredménye? Egymásnak feszülés a gyülekezetben és elidegenedés. A második dolog, hogy olyan csapdát állít fel, ami aztán szép lassan a Krisztusban való hittől elvezet. A harmadik dolog, hogy nem Krisztus szolgálata és nem a Krisztushoz vezetés és a Krisztus érdeke az első a szívükben, hanem a saját érdekük megbúvik. A saját anyagi érdekükkel összekötődik mindez. A negyedik dolog, hogy nyájas beszéd és hízelkedés jellemzi, amivel manipulálni szeretné az embert, amivel szeretné az ember személyisége fölött megszerezni az uralmat. Ahol pedig az Úrnak lelke, ott a szabadság, mondja a korintusi levél. Ezzel szemben az Isten munkájának a jellegzetessége az, hogy egyszerű, határozott, világos hangon szólal meg az evangélium, és nem teszi bonyolultá. Jellegzetessége az a Krisztus szolgáló embereknek, hogy saját rovásukra is vállalják a szolgálatot. Így mondta ezt Pál egy munkatársának, hogy állj elő vele alkalmas, alkalmatlan időben. Akár alkalmas éppen neked, akár alkalmatlan neked, de állj elő vele és hirdesd az Isten beszédét. Jellemzi még az, hogy miközben barátságosságra, szeretetre, szívélyességre törekszik, de nem hallgatja el az igazságot, mert tudja, hogy ezzel a romlását okozná, és jellegzetessége, hogy nem akarja semmilyen más módon döntésre vezetni az embert, mint hogy a lelki ismeretére hat. Mint hogy a lelki ismeretéért kéri, a lelki ismeretét megszólító igazságot megszólaltatja, de nem zsarolja, és nem veszi el a döntés szabadságát az embertől. És talán még egy dolgot hadd tegyek hozzá, megmarad a szeretete akkor is, hogyha ellentétes döntést hoz az illető. Megmarad a szeretete akkor is, hogyha elutasítással találkozik. Sőt, annál nagyobb lesz a szeretete, és annál inkább küzdeni fog. Ez az ellenkező oldalnak a jellegzetessége. Mert a ti engedelmességetek mindenekhez eljutott. Ugye a gyülekezetnek azért is van szüksége erre a figyelmeztetésre, mert ők törekszenek a Krisztust szolgálni. Mert ők arra törekednek, hogy teljes szívből engedelmeskedjenek és kövessék az Istent. És amikor egy gyülekezetben ártatlan szívű emberek vannak, akik nem feltételezik a másikról, hogy hízelkedéssel, nyájas beszéddel uralkodni akarnak fölöttük. Akik nem feltételezik azt, hogy manipulálni akarják őket. Egy gyülekezet, amely kész az engedelmességre, amelyet az itat át, hogy mi szeretnénk a Krisztust követni, az különösképpen kiszolgáltatott helyzetben van ezeknek az embereknek. Mert naív és ártatlan, mert nem gondol ilyenre magától, és azért, mert kész az engedelmességre. És ha megcsalják abban, hogy mit jelent Krisztust követni, hogyha bevezitek egy olyan vallásosságba, amelynél nem a szeretet, nem az Isten iránti engedelmesség, nem a békesség és az öröm lesz a középpontja, a megélése a hitnek, akkor abból olyan fajta vallásosságot lehet létrehozni, ami egy kicsit ilyen szemellenzős, amely egy kicsit, meghatározza az ember életét, és beszűkíti az embernek a szemléletét és a gondolkozását. Előítéletes vallásosságot lehet így kialakítani, hogyha sikerül elvezetni ettől az egészséges szemlélettől az embert. Örülök azért rajtatok. Mindez a tulajdonság, akár az ártatlan szív, a romlatlan szív, akár pedig az engedelmességre való készség, az pozitív tulajdonság. Én nem szeretném, hogyha bárkinek állandóan gyanakvó szívvel kellene élnie az életét. Én úgy gondolom, hogy az embernek magának nem jó, hogyha állandóan gyanakvással, állandóan bizalmatlansággal kéne élni az életét. Egyszerűen azért, mert nem jöhet létre emberi kapcsolat az életében. Az az ember, aki állandó bizalmatlansággal, állandó gyanakvással szemléli a másikat, az az ember nem tud meghitt, meleg, tartós kapcsolatot létrehozni a másik emberrel. Ez képtelenség. Ahhoz először a bizalomnak, ahhoz először a nyitottságnak meg kell születni az életünkben. Az engedelmességre való készség is feltétlenül pozitív jellemvonás. A Béreabeli gyülekezetet ez jellemezte, hogy befogadták az igét, és úgy tudakozták naponként, hogy úgy vannak ezek. Elfogadták teljes szívből, követni akarták. Azt mondja Pál apostol, én örülök ezeknek, örülök rajtatok. De azt akarom, hogy bölcsek legyetek a jóban, ártatlanok pedig a rosszban. Egyszerre kell jelen lenni tehát a megfontolt gondolkodásnak, az előrelátó gondolkozásnak, és igen, jelen lenni annak a képességnek, hogy az ember megítélje, és azt mondja, hogy ez nem az evangélium szerint való. És legyen bátorsága, és legyen határozottsága kimondani azt, hogy ez helyes, ez helytelen. És közben legyen nyitottsága mégis szeretni a másikat, és küzdeni a másikért, hogyha kell. A békességnek Istene megrontja sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Az apostol itt egy olyan kifejezést használ, ami közvetlen utalás az első evangéliumra, az úgynevezett ősevangéliumra, amikor megszólalt ugye a bűneset után közvetlenül az Isten beszéde, amelyet a kígyóhoz intézett, de amely evangélium volt az asszony számára, hogy az asszony majd szül magzatot, amely a fejére fog taposni a kígyónak. Az néked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Most itt Pál apostol ugyanezt a gondolatot, hogy az Isten eltapossa sátánt a ti lábaitok alatt, összezúzza sátánt a ti lábaitok alatt hamar, most már nem Krisztusra, hanem Krisztus követőire alkalmazza. Vagyis azt fogalmazhatjuk meg, hogy a Krisztus győzelme, amit Krisztus kivívott, hogy nem követett el bűnt, hogy megállt büntelenül emberi természetben, az Isten azt akarja, hogy a Krisztus győzelme megismétlődjön az őt követők életében. Jelenések könyvében az apostoli levelek, vagy a gyülekezeti levelek, azok mindegyikőjük így zárul, hogy aki győz, aki győz, aki győz. Ez azt jelenti, hogy akinek a lába alatt a békesség Istene összezúzza sátánt. Aki nem engedi, hogy sátán valamiféle csalással, valamiféle tévtanítással, valamiféle megbotránkoztató magatartással fölé kerüljön az embernek, és irányítójává váljon az életének. Hanem aki legyőzi a saját belső megkötözöttségeit, aki megszabadul ezektől a belső kötelékektől is, hogy a szeretet szolgálatára felszabaduljon. Tehát az evangélium az nem mást tár fel elénk lehetőségként, mint hogy az a győzelem, amelyet Krisztus kivívott, az a győzelem megismétlődhet egyen-egyenként a hívő emberek életében. Figyeljük meg, hogy ezt nem egyszerűen feladatként fogalmazza meg, hogy ti nektek el kell taposnotok sátánt hamarosan. Hanem azt mondja, hogy a békességnek Istene összezúzza sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Ez a hitáltali megigazulásnak egy rövid és tömör összefoglalása így a levél végén. Az Isten fogja mindezt megcselekedni, de a hívő ember lábai alatt cselekszi meg. A hívő embernek kell hozzá lépni, és együtt haladni az Istennel, aki majd a hatalmat biztosítja az ember számára. Tehát az ember akkor lehet győztes, és akkor kerülheti ki ezeknek a tévtanítóknak, a megjelenő tévtanítóknak a csapdáit, hogyha ügyel, hogyha elhajol és nem követi azt a fajta vallásosságot és magatartást, hogyha egyszerre őrzi meg az ártatlanságot, az engedelmességre való készséget, és a jóban való bölcsességet, és a rosszban való ártatlanságot, hogy nem elegyedik össze rosszal, a rossz eszközökkel, és hogyha halad előre a bűn feletti győzelemnek az útján, hogyha halad előre a Krisztusnak való engedelmesség útján, a békesség Istene összezúzza sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Az az ember van egy bizonyos értelemben oltalom alatt, védelem alatt a tévtanításoktól, aki a bűn feletti győzelem útját keresi az életében. Akinek a legfontosabb kérdés az az, hogy hogy tudja megtanulni az Isten szerinti szeretetet, hogy tudja megélni az Isten szerinti szeretetet az emberi kapcsolatokban, hogyan tudja továbbadni az evangéliumnak az örömhírét a többi embernek, aki nem mással foglalkozik, aki nem foglalkozik azokkal a széthúzást keltő, elbizonytalanító gondolatokkal, hanem ilyen személyes megközelítésben kutatja, olvassa a Szentírást, hogy nekem az Isten beszéde mit tanít az engedelmességről, nekem az Isten beszéde mit tanít a szolgálatról, és ebben keresi azt, hogy hogyan tudná követni Krisztust. Mert Krisztus erre mutatott példát. Krisztus nem kezdett el teológiai kérdésekről vitatkozni. Nagyon ritkán vitatkozott, legfőképpen azt is csak akkor tette, amikor meg kellett védenie valakit. Ugye Lukács evangélium a 15. fejezetében ott voltak a paráznák, a bűnösök körülötte, és zúgolottak Jézus ellen, hogy ez bűnösöket fogad magához. Igen, akkor ott Jézus elmondott néhány példázatot arról, hogy az Isten hogyan tekint a bűnösökre, és hogyan tekint az ellene zúgolódókra. Igen, volt olyan, hogy vitatkozott, de kerülte ezeket az alkalmakat. Azért, mert neki az volt a célja, hogy átadja az Isten szeretetének az üzenetét, az evangélium üzenetét. És ez az, ami biztonságot jelent az ember számára, amikor az ember innen közelíti meg a hitéletét, hogy az Isten iránti engedelmességre, az önzés feletti győzelemre hívja az Isten őt. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme veletek, amen. Itt lezárt megint egy szakaszt az apostol, és most kezdi a munkatársak köszöntésével, akik ott vannak körülötte. Köszöntenek titeket Timóteus, az én munkatársam, és Lucius, Jáson és Szoszipáter az én rokonaim. Köszöntelek titeket az Úrban, én Tercius, ki a levelet írtam. Köszöntiteket Gájusz, aki nékem és az egész gyülekezetnek gazdája. Köszöntiteket Erasztus, a városnak kincstartója, és Kvártusz atyafi. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme mindnyájat ti veletek. Amen. De itt van néhány olyan név, amely ismertebb, van olyan, amelyik kevésbé ismert. Timóteus, aki közvetlen munkatársa volt az apostolnak, aztán kiderül, hogy ezt a levelet az apostol úgy diktálta, nem ő írta le személyesen. Ugye ez volt Tercius, aki ezt a levelet írta, ő külön odafűzte a köszöntését a saját egyes szám első személyben a gyülekezetnek. Aztán amit még érdekességként kiemelhetünk, hogy ez az Erasztus, a városnak kincstartója, ez nem csak a Bibliából ismert, ezzel a névvel és ezzel az elnevezéssel is Korintusban, hanem föltártak Korintusban egy olyan padozatot, amelyen ez a szöveg állt így kiegészítve, hogy emeltette Erasztus a város gondnoka a saját pénzén. Tehát nem tudom, hogy ugyanaz a személy volt, vagy nem volt ugyanaz a személy, minden esetre elgondolkoztató, hogy ebből a korból van Korintusban egy ilyen felirat, amelyen Erasztus neve szerepel, és ugyanaz a titulus szerepel, a városgondnok titulus szerepel ezen a feliraton városban. És jön a záró dicséret ezután. Annak pedig, aki titeket megerősíthet az én evangéliumom, és a Jézus Krisztus hirdetése szerint, ama titoknak kijelentése folytán, mely örök időktől fogva el volt hallgatva, most pedig megjelentetett a prófétai írások által az örök Isten parancsolata szerint, a hitben való engedelmességért minden pogányoknak tudomására adatva, az egyedül bölcs Istennek, a Jézus Krisztus által dicsőség mindörökké. Ugye ennek a mondatnak a rövid tömör lényege az, hogy annak az egyedül bölcs Istennek dicsőség legyen mindörökké Jézus Krisztus által. Az Istennek legyen dicsőség, az Isten dicsőségére jön ez ember, mindezt Jézus Krisztus által tudja megtenni, azáltal, hogy Krisztust befogadja és követi. De nézzük meg, hogy még ezt is kihasználja az evangélium hirdetésére, vagy az evangélium célja megfogalmazására az apostol. Egyrészt azt mondja, hogy az Isten megerősítheti az embert az evangélium hirdetése által. Vagyis van értelme az evangéliummal foglalkozni, azon gondolkozni, van értelme az evangéliumot olvasni, mert az Isten beszédében teremtő hatalom van. Az Isten beszédét, mikor megértjük, amikor feltárul annak az összefüggése, akkor az ember erőt meríthet a hit életéhez. A hitnek táplálója az Isten beszéde. Ez az egyik, amit ki lehet emelni belőle. Másrészt itt is megvan az, hogy titok, de ezt a titkot kijelentette az Isten. El volt rejtve ez a titok, de most napvilágra jött ez a titok. Hatalmas nagy örömüzenetként szólal meg, hogy az Isten most elrendezte a mi bűneinket, elküldte a Messiást, elküldte Krisztust, aki által megbocsátotta a mi bűneinket, és mi most közvetlenül összekapcsolódhatunk Krisztus által az Istennel. Véget ért az Ószövetségi Szentélynek a szolgálata, ennek az időszaka, és eljött egy közvetlen út az Isten szín elé a Krisztus közbenjárása által. Az Isten mindezt napvilágra hozta, és nyilvánvalóvá teszi az ember számára, hogy az Isten szereti az embert, és nem kell félni az Istentől, hanem közeledni lehet hozzá, és összekapcsolódhatunk az Istennel közvetlenül, a kegyelem királyi székéhez van nekünk bemenetelünk. A harmadik dolog pedig, amit szeretnék kiemelni, és ezzel lezárni tulajdonképpen ezt a sorozatot és ennek a levélnek a tanulmányozását, az ez a kifejezés, hogy a hitben való engedelmességért adatott minden pogányoknak, minden népeknek tudtára. Mindaz, amiről ez szó volt, mindannak igazából egyetlen egy értelme van. Ez az egy értelme pedig az, hogy meg tudunk-e térni az Istenhez, vagy sem. Hogy eljutunk-e oda, hogy az Isten iránti bizalomból, az Isten iránti szeretetből indítatva engedelmeskedünk az Istennek. Ha ez megtörténik az életünkben, akkor volt értelme ezt a levelet tanulmányozni. Hogyha nem történik meg, akkor könnyen azok között találhatjuk magunkat, akik vitatkoznak a hit általi megigazulás eszméjéről, de semmiben nem válik a javukra ennek az eszmei megrágása, megvitatása. Mert az egésznek a lényege ilyen egyszerűen összefoglalható. Az emberi életnek az alapvető problémája, hogy letért az Istennek való engedelmesség útjáról. Ezért vagyunk bajban, és az evangélium ezt kívánja helyreállítani az életünkben. El akar vezetni oda, hogy akkora bizalom legyen bennünk, hogy inkább követjük az Isten vezetését, mint a saját gondolatainkat. És hát én hadd kívánjam szívem mélyéből ezt így a sorozat befejezéseként minden kedves jelenlevőnek és hallgatónak, hogy megismerni úgy az evangéliumot, megismerni úgy Krisztusnak a szeretetét, az Isten értünk végzett munkáját, hogy a gyakorlati élethelyzeteinkben, a gyakorlati hétköznapi életünkben eljussunk oda, hogy bizalomból engedelmeskedünk az Istennek. Egyszerűen azon a szinten, ahogy megértettük, de átadni az életünk feletti uralkodás jogát annak, akit az megillet. Hogy nehogy olyanoknak találtassunk, mint akik megismerték ugyan, de nem mint Istent tisztelték őt, amivel kezdődött ez a levél. Hát ezzel a gondolattal én szeretném akkor lezárni ezt a sorozatot. Köszönöm szépen a figyelmet, ami sokak részéről mindvégig kitartott, meg a türelmet is.